Nagyon sok szeretettel köszöntelek így együtt is benneteket. Az utolsó bevezető áhítat gondolat az tulajdonképpen összefoglalás ennek a mai napon tanulmányozott igének. Máté evangéliuma 11. fejezetéből olvassuk el még egyszer tehát ezt az igeverset. Jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugasztalak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Ebben az igében kétszer jelenik meg a nyugalomnak a gondolata. Először Jézus azt mondja, hogy megnyugasztalak majd titeket, nyugalmat adok majd nektek. Másodszor pedig azt mondja, hogy ti nyugalmat találtok. Szeretném először azt a gondolatot kiemelni, hogy mi az a nyugalom, milyen az a békesség, amit Jézus Krisztus ígér számunkra ezekben a versekben. János evangélium a 14. fejezetében, a 27. versben Jézus azt hangsúlyozza ki, hogy ő a saját békességét ígéri a mi számunkra. János evangéliuma 14. fejezetében így hangzik Jézus szava. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom nektek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Jézus ezekben a szavakban azt mondja, hogy ő a saját békességét adja, és nem úgy adja, ahogyan a világ adja, hanem azt mondja, hogy ne nyugtalankodjék a mi szívünk. Kicsit érdemes lenne megállni és gondolkozni azon, hogy mivel állít szembe Jézus? Mi az a békesség, amit a világ ad? Én nem tudom, hogy hogyan fogalmaznátok meg. Én talán úgy fogalmaznám, hogy a belefeledkezésnek a békessége. Az agy kikapcsolásának, az eltompításnak a békessége. Amikor azért lehetsz békés és örömteli, mert belefeledkeztél a dolgokba. Jézus ezzel szemben egy olyan békességet ígér nekünk, amelyet talán jellemezhetünk a Zsoltárok könyvéből egy igével, a 120. Zsoltár 7. versével, amelyik azt mondja, hogy én magam vagyok a békesség, de mihelyst megszólalok. A körülöttem levők békétlenek. Ha megszólalok, belekötnek. Mégis magam vagyok a békesség. Vagyis egy olyan békességet ígér Jézus, ami nem a körülményektől függ. Ami nem annak a gyümölcse, hogy kellőképpen eltompultunk, kellőképpen érzéketlenekké váltunk, kellőképpen belefeledkeztünk valamibe. Hanem annak ellenére békesség. Annak ellenére, hogy békétlenség vesz körül minket. Miből fakadt ez a békesség Jézus életében? Honnan származik ez a békesség? Jézus úgy fogalmazott, nem hagyott engem az Atya egyedül. Az ő békességének, az ő nyugalmának a forrása az Atyával való kapcsolatában volt. Így olvassuk János evangélium 8. fejezetében, a 29. versben, aki elküldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek. Az ő nyugalmának, a békességének a forrása nem önmagában volt. Ahogyan a viharos tenger kapcsán, amikor Jézus aludt a csónakban, és a tanítványok nagy riadtan végül, amikor már süllyedt a csónak, és nem tudtak mit kezdeni, felkeltették. És Ellen White ehhez a történethez fűzi a Jézus életében ezt a gondolatot, hogy Jézus nem a mindenható hatalom birtokában pihent csendesen. Az ő békessége az Isten iránti bizalomból fakadt. És az Atya iránti bizalomnak az alapja, a gyökere az életében az volt, hogy ő azt élte át napról napra, nem hagyott engem az Atya egyedül. Velem van. És csak egy zárójeles kis gondolat, talán eszetekbe is jut. Mit ígér nekünk Jézus? Íme, Én ti veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. De figyeljük meg, hogy Jézus életében ez a békesség, ez összefüggött azzal, hogy azért nem hagyta őt az Atya egyedül, mert mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek, mondta. Vagyis Jézus életében ennek a békességnek a forrása az Atyával való kapcsolat zavartalansága volt, ami pedig azt jelentette, hogy soha nem szakadt el tőle, soha nem cselekedett önmagától, vagy ahogy máshol fogalmazott, én nem a magam dicsőségét keresni jöttem. Az önszeretet nem rontotta meg a békességét, mert ő nem magát dicsőíteni jött erre a földre. Ő mindenkor azokat kereste, ami az Atya akarata, hogy az ő tetszésére éljen. Dicsőítettelek téged, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál a földön. Így foglalta össze. Tehát azt látjuk, hogy az a béke, amit Jézus felkínál, mint a saját békességét, az az Istenbe vetett bizalomból fakadó béke. Az Istennel való közösségnek a békéje, az Isten jelenlétéből fakadó béke, amely képes minden körülmények között megtartani és megőrizni bennünket. Lapozzunk egy kicsit vissza, térjünk vissza az alapigénkhez, Máté Evangélium a 11. fejezetéhez, és figyeljük meg, hogy hogyan nyerhetjük el ezt a békességet. Hogyan lehet osztályrészünk az a békesség, amellyel kapcsolatban azt olvassuk, hogy minden értelmet felülhaladó békesség, az Isten békessége. Azt szeretném kiemelni, hogy Jézus két módon, két dolgot fogalmazott meg, és figyeljük meg. Az első, amit kiemelhetünk, én megnyugosztalak titeket. Én foglak megnyugtatni titeket. Kicsoda? Én. A békességünknek a forrása nem magunkból származik, hanem az Isten ajándéka. Jézus Krisztus teremti meg ezt a békét a mi szívünkben. Az újjászületés, a vele való megbékélés által jön létre ez a békesség. Ő nyugtat meg minket. Ugyanakkor nem áll meg itt, és nem csak ennyit találunk az igében, hanem azt mondja, hogy tegyétek ezt, 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 és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Ki találja a nyugalmat? Mi találjuk a nyugalmat? Tehát két dolgot mond Jézus. Az egyik, hogy ő nyugtat meg bennünket, a másik, hogy mi találjuk meg a nyugalmat. És ezért nagyon fontos megfigyelni, hogy hogyan nyerhetjük el ezt a békességet. Az első, hogy ő nyugtat meg bennünket, ő adja nekünk ezt a békességet. Lapozzuk fel egy kicsit a Római Levél 5. fejezet első versét, vagy idézzük fel esetleg. Azt mondja ez a vers, miután azért hitáltal megigazultunk, miután igaznak nyilvánítattunk hitáltal, békességünk van az Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezt a békességet nem mi hozzuk létre magunkban, nem mi teremtjük meg magunkban, hanem az Isten hozza létre azáltal, hogy hitáltal megigazít bennünket. Krisztus által hozza létre ezt a békességet. És ehhez szeretném hozzákapcsolni azt a gondolatot, amit Pál apostol a Korintusi 2. levél 5. fejezetében fogalmaz meg. A Korintusi 2. levél 5. fejezetében a 17. verstől olvasom az igét. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, íme újjá lett minden. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igéjét, Krisztusért járva tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. A mi békességünk abból fakadhat, az a forrása, hogy az Atya megbékélt velünk Jézus Krisztusban. Az a forrása, hogy az Isten e világot békéltette meg magával Krisztusban. És amikor ezt mi személyesen elhisszük, amikor ezt személyesen megragadjuk, akkor ez a békesség az Atya békessége mi velünk, ami sajátunká lesz. A szívünkbe költözik egy olyan békesség, ami semmihez nem hasonlítható. Amit valahogy úgy lehetne leírni, hogy hazaértünk. Amit valahogy úgy lehetne leírni, hogy megbékéltünk az Istennel, mert ő megbékéltetett önmagával. És mi, akik számon kérnénk őt, mi, akik haragudnánk rá, mi, akik káromoljuk őt, már nem tesszük ezt, mert megbékéltünk ő vele. Mert megbékéltetett önmagával. Mert az a szeretet, az az elfogadás, az az irgalom, ami megnyilatkozott a kereszten, az lecsendesítette, leszelidítette a mi szívünket. Ez, amit Krisztus tesz, hogyha ő ezt nem tenné meg, hogyha ő nem küzdene értünk, ha nem munkálkodna a szívünkben, ha nem küldené el a Szent Lelkét, és nem békéltetne meg bennünket, akkor mi képtelenek lennénk megbékélni ő vele. De nézzük meg, hogy van nekünk is részünk. Nem tőlünk függetlenül történik mindez, mert hogyan is kezdődik az ige? Jöjjetek én hozzám. Jöjjetek én hozzám. Krisztus jön és kopogtat, de ez kevés. Nekünk kell hozzá menni. Krisztus nem fogja ránk törni az ajtót, nem fog erőszakkal, nem fogja ránk erőszakolni önmagát. Megvan a magunk része, és a magunk része az, hogy menjünk ő hozzá. Senki helyettünk ezt nem fogja tudni megtenni. A mi részünk abban, hogy nyugalmat találjunk. A mi részünk az első dolog, hogy menjünk ő hozzá. Ne maradjunk magunkban. Hogy fogadjuk el az ő hívását, vagy még egyszerűbben fogalmazva, nyissuk ki az ajtót és engedjük be. Ugye itt a képek azok összegződnek a Bibliában. Jézus azt mondja, jöjjetek hozzám, de mi a valóság? A valóság az, hogy az ajtóig menjünk el, és nyissuk ki azt az ajtót. A valóság az ez. Ő keresett meg bennünket. Ő küzdött értünk, ő munkálkodik értünk, de van egy részünk. És a mi részünk az, hogy nyissuk meg. A mi részünk az, hogy ne álljunk ellen ennek a vonzásnak. A mi részünk az, hogy ne keményítsük meg a szívünket vele szemben, hanem készek legyünk válaszolni az ő szeretetteli hívására. A másik, amit kiemelhetünk, tanuljátok meg tőlem. És mi az a három dolog, amit találunk? Vegyétek fel az igámat, és tanuljátok meg tőlem a szelíd és alázatos szívűséget, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Engedjétek meg, hogy ezt a három dolgot, ezt három más szóval hadd helyettesítsem. Azt mondja Jézus, hogy vegyük fel az ő igáját. Az igát, az Isten iránti szolgálatot én behelyettesíteném az önzetlenséggel. Kövessük őt, álljunk be abba az igába, a szolgálat igájába, az önzetlenség szolgálatába. Csak az önszeretet rontja meg békénket, hallottuk. És nyugalmat találtok a ti lelketeknek. Mindaddig, amíg magunk körül forgunk, mindaddig, amíg magunknak szolgálunk, mindaddig, amíg a saját utunkat járjuk, nem találunk nyugalmat. Nem találhatunk nyugalmat, mert ezen az úton nincsen nyugalom, ezen az úton az elveszés van. Csak azon az úton van nyugalom, amin az ő igáját hordozzuk, az önzetlen szolgálatnak az életét élve. Tanuljuk meg tőle, hogy ő szelíd. Itt is hadd helyettesítsem be egy szóval, ez a szó pedig az elfogadás. Számomra a szelídség az, ahogyan a különböző élethelyzeteket fogadom. A szelídség hiány, amikor nem fogadom el, a szelídség pedig az, amikor az Atyától, az Isten kezéből fogadom el. Még ha nehéz, még ha fájdalmas, még ha tehetetlenségemmel szembesülök is, de tőle fogadom el. Tanuljátok meg tőlem az önzetlenséget, tanuljátok meg tőlem az elfogadást, és a harmadik dolog az alázatos szívűség. Ezt én magamnak úgy fordítottam le, ez nem más, mint az engedelmesség. Számomra alázatosnak lenni többet jelent annál, mint hogy tudomásul venni a tehetetlenségemet. Számomra az igazi alázat az, amikor meghajtom magam az Isten előtt, leteszem a fegyvereimet, és engedelmeskedem neki teljes szívemből. Addig, amíg ez nem történik meg, addig nem mondhatom el, hogy megaláztam magamat. És nem tudom, hogy ki mennyire figyelt fel erre, vagy mennyire tudatosult bennünk, az igének van egy sajátos szóhasználata. Következetesen így használja, alázzátok meg magatokat. Az Isten tud megalázó élethelyzeteket hozni számunkra, de csak mi tudjuk megalázni magunkat az Isten előtt, mert csak mi tudjuk eltökélni teljes szívből az engedelmességet. Csak mi tudjuk odaszánni magunkat az engedelmességre. Ő kérlel erre bennünket, ő segít bennünket ebben, de ez a mi döntésünk. Kedves testvéreim, ezt a három dolgot kell tehát nekünk elvennünk, megtanulnunk Krisztustól, ahhoz, hogy a békességet elnyerjük. Ő teremti meg a békességet. Az ő lelke hozza létre a békességet, de ez a békesség, ezt a békességet akkor találjuk meg, amikor mi feladjuk az önmagunknak élést, amikor eljutunk oda, hogy mindent készek vagyunk az ő szerető kezéből elfogadni, és amikor eljutunk oda, hogy minden körülmények között engedelmességre szánjuk oda magunkat az Istennek. Én szeretnék egy kicsit kitérni arra, hogy Jézus hogyan küzdött azért a békességért, ami ott volt az ő életében. Volt egy alap, ami miatt nagyon ritkán lehet megragadni, megfogni, hogy ő benne, hogy ő neki kellett küzdeni a békességért. Ez az alap volt az, amit Attila felolvasott a Jézus élete könyvből. Az alap az volt, hogy ő napról napra közösséget keresett az atyával, míg az emberi természetét, a mennyei, isteni természet át nem járta, át nem itatta, míg életet nem kapott, amely életet továbbadhatott. Ez volt az alaphelyzet. Próbáljuk ki az életünkben. Ha mi ezt az alaphelyzetet gyakoroljuk, ha minden egyes nap úgy indulunk el otthonról, hogy addig nem indulok el, míg meg nem találtam őt, addig nem indulok el, míg fel nem üdültem nála, míg át nem járta a mennyei az emberit, lesz-e békességünk? Lesz. Nyugodtan kimondhatjuk. Alapvető békességünk lesz. Egy kis részletet abból a fejezetből hadd olvassak fel a 311. oldal folytatásából. Ebben a fajta kiadásban a 311. oldal. Fejezet cím, gyertek, pihenjetek meg egy kevéssé. Gyertek el csupán, ti magatok parancsolja nekünk. Ha megfogadjuk szavát, erősebbek leszünk, és hasznosabbá válik az életünk. A tanítványok keresték Jézust, és mindent elmondtak neki, ő pedig bátorította és oktatta őket. Ha ma szakítanánk időt arra, hogy Jézushoz menjünk, és elmondjuk neki gondjainkat, nem csalódnánk. A jobb kezünknél állna, hogy segítsen. Egyszerűbbnek kellene lennünk, több hitre és bizalomra van szükségünk megváltónk iránt. Ő, akit erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének neveznek, akiről megvan írva, hogy az uralom az ő vállán lesz, hív, hogy tőle kérjünk bölcsességet, mert mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja. Mindenkiben, akit Isten nevel, olyan életnek kell megnyilatkozni, amely különbözik a világ szokásaitól. Mindenkinek személyes tapasztalatra kell szertennie, Isten akaratának ismeretére eljutnia. Egyénileg kell meghallgatnunk őt, amint a szívünkhöz szól. Amikor minden más hang elcsitul, s nyugodtan várakozunk Isten előtt. A lélek csendjében még érthetőbb lesz az Úr hangja. Ő így int minket. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Egyedül itt találhatunk igazi nyugalmat. Így készülhet fel mindenki, aki Istenért munkálkodik. A rohanó tömegben, a munka feszültségében is a világosság és béke légköre veszi körül az így felfrissült embert. Élete jó illatot áraszt, és isteni erő nyilatkozik meg általa, amely eléri az emberi szíveket. Nevelés című könyvben azt olvassuk, hogy sokan túlzottan gyors léptekkel haladnak át Krisztus szerető jelenlétének a légkörén. Ezért életük terheivel térnek vissza a munkához. Én nem szeretném elhanyagolni azt, hogy Jézus így küzdött a békességért. Nem kell nekünk állandó békétlenséggel szenvednünk, hogyha ezt a példát követjük. Hogyha ezt az egyet meg tudjuk tanulni tőle, hogy minden azon múlik, hogy átitathatott-e a jelenlétével vagy nélküle járunk. Tudunk róla, de nélküle járunk. Ez teljesen más. De volt olyan helyzet Jézus életében is, amikor ott volt a békétlenség. Ott volt a felkavarodottság. Két élethelyzetet szeretnék kiemelni. János Evangélium a 12. fejezetében olvassuk az elsőt. Amikor a görögök jöttek, és azt mondták, szeretnénk Jézust látni. És Jézus elkezd arról beszélni, hogy a földbe esett gabonamagnak meg kell halni ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjen. És amikor mindezt végig gondolja, akkor ezt olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus így kiált fel, így szólal meg. Most az én lelkem háborog. És mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. Jézus életében ott van egy pont, az én lelkem háborog. A görög ige képe, az a felkavarodott tengernek a képe, a háborgó tengernek a képe. Most az én lelkem felkavarodott. És mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától. És figyeljük meg, mit tesz Jézus. De ezért jöttem, ezért az óráért. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. És jött a szózat az égből. Megdicsőítettem, és újra megdicsőítem. A másik példa, ezt nem olvasnám fel, csak felidézném. Jézus, ahogyan közeledett a Gecsemáné kertjéhez, kezdett rettegni és gyötrődni. Az utolsó nap Jézus életében ezzel kezdődik, kezdett rettegni és gyötrődni. Amikor a mi bűneink terhét kezdte magára venni, amikor az Atya kezdte ráhelyezni a mi bűneinknek a terhét, Krisztus azt a félelmet élte át, amit a kárhozatra ítélt bűnösök fognak átélni. Így indult bele, és mit tett Jézus? Mit tett Jézus ebben a helyzetben? Mit látunk, mit tanulhatunk meg Jézustól? Hogyan küzdött akkor, amikor hiányzott a békesség? Amikor elmondta, el kellett mondania, hogy az én lelkem háborog? Amikor el kellett mondani azt, hogy fél és gyötrődik? Az első dolog, amit én megfigyeltem, amire felfigyeltem Jézus életében, az, hogy ő őszinte volt ebben. Talán nem vesszük ennek, nem látjuk ennek a túl nagy jelentőségét, de kedves testvéreim, úgy látom, hogy sokkal több őszinteségre van szükségünk. Mert tudjuk azt, hogy egy keresztény nem sértődik meg. Ezért mi ugye nem sértődünk meg, mert keresztények vagyunk. De mi van, ha mégis megsértődtünk? Tudjuk azt, hogy egy hívő embernek békessége van nehéz körülmények között is. De mi van, ha nincsen békességem? Mi van akkor, ha feszült vagyok? Mi van akkor, hogyha a gyomromban görcs van? Bemerem ezt vallani magamnak? Szembenézek ezzel? Az első dolog, amit én Jézusnál látok, hogy ő őszinte és nem tett úgy, mintha nem lenne benne ez a háborgás. Nem lenne benne ez a feszültség. Nem ment tovább. Én nem tudom, mi miért megyünk tovább. Nem tudom, honnan vesszük a bátorságot ahhoz, hogy tovább menjünk, miközben bennünk békétlenség és feszültség van. Pedig egyszerű törvényszerűség, ami bennünk van, az fog kijönni. Ha bennem feszültség és békétlenség van, hogyan akarok békességgel és kedvesen viselkedni a másik emberrel? Hát nem tudok. Mert ami bennem van, az jön ki belőlem. Jézustól azt tanulhatjuk meg legelsőképpen, hogy Jézus nem ment tovább, hanem megállt, és szembenézett azzal, ami ott volt benne. Szembenézett azzal a háborgással és békétlenséggel. A második dolog, amit megtanulhatunk tőle, hogy azonnal az Istenhez fordult ebben a helyzetben. Mind a két élethelyzetben ezt látjuk, nem maradt magára ebben a küzdelemben. Nem ment tovább, mintha nem lenne benne, de nem kezdte el magát meggyőzni, nem kezdte el magát lebékíteni, hogy így mondjam, nem erőltetett magára egy külső békességet, miközben belül háborgott. Ez nem működik. Kedves testvérem, mi nagyon sok esetben olyan vagyunk, mint a kuktán a fedél. Lefolytjuk, visszafolytjuk a gőzt, és csak keletkezik még nagyobb gőz. Jézus nem maradt magára ebben a küzdelemben, hanem az Istenhez ment, és a harmadik dolog, amit kiemelnék, kiöntötte a szívét. Nem tett úgy, nem kegyesen imádkozott, már bocsánat, hogy ezt a kifejezést használom, Nem úgy imádkozott, mintha nem lenne problémája, nem úgy imádkozott, mintha nem lenne benne ez a feszültség, ez a rettegés, ez a gyötrődés, ez a felkavarodottság, hanem ezt őszintén odavitte az Isten elé. Elmondta, hogy miből fakadt, elmondta, hogy mit szeretne. De hozzáteszünk egy negyedik lépést. Nem csak kiöntötte a szívét, de istenfélő módon tette ezt. Mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. És addig maradt ott, addig maradt az Isten szín előtt, míg teljes átadása, teljes szabadulásra nem jutott. Krisztus így vette fel a küzdelmet a békesség hiányával szembesülve, és ez a küzdelem, ez nyilván a Getsemáné kertben egy alapvető győzelemmé vált, de a kereszten megint meg kellett küzdenie. A kereszten megint jött a legmélyebb, legnagyobb gyötrelem, amin nem lehet csodálkozni, hiszen az Atya haragját kellett átélnie. De megint mit csinált Jézus? Elkezdett imádkozni. Én Istenem, miért hagytál el engem? Szeretném felolvasni a Jézus élete könyvből, hogy mind ment keresztül Jézusot. A szörnyű sötétség közepette, látszólag Istentől elhagyva, Krisztus fenékig ürítette az emberi csapások poharát. Azokban a rettenetes órákban arra a korábban kapott ígéretre támaszkodott, hogy az Atya elfogadja őt. Krisztus ismerte Atya jellemét, megértette igazság szolgáltatását, irgalmát és szeretetét. Hittel megnyugodott Istenben, akinek mindig örömmel engedelmeskedett. Amikor alázatosan rábízta magát, akkor lassanként eltűnt belőle az az érzés, hogy az Atya elhagyta őt. Krisztus hitáltal győzött. Én ajánlom testvéreim, hogy olvassátok el otthon ezt a gondolatot, és kövessétek végig lépésről lépésre, a Golgota című fejezetben találjátok meg. De hadd összegezzem, mi volt Krisztus hitáltali győzelmének, a hitben való megnyugvásának a titka, annak a titka, hogy békességben adta az életét értünk. Az Atya ígéretére támaszkodott, hogy őt elfogadja, hogy elfogadja az áldozatát, az Isten ígérete. A második, ismerte az Atya jellemét, ismerte az igazságosságát, és ismerte a szeretetét is. Tiszta, világos fogalma volt az Isten lényéről. Sem az egyik irányba, sem a másik irányba nem tudta elvinni semmiöt. Nem volt könnyelmű a bűnnel kapcsolatban, ismerte az igazságosságát. Sem pedig nem tudott egy rettegést kelteni benne az ördög, hogy távol tartsa az Atyától, mert ismerte a szeretetét, ismerte az Isten lényét. A harmadik dolog, hogy erős hittel rábízta magát az Istenre, akinek gyermeki örömmel engedelmeskedett mindig. Mi nem mérjük fel, de az engedelmességnek óriási szerepe van a békességünkben. Nincs békesség az engedetlenségben, nincs békesség a törvény áthágásában, nincs békesség a hitetlenségben. Az Isten iránti engedelmesség nyomán tudjuk megtalálni a békességet. Meg kell találnunk az engedelmesség titkát, hogy ez a békesség a miénk legyen. És a negyedik dolog, amikor alázatosan rábízta magát, akkor lassanként eltűnt belőle az érzés, hogy az Atya elhagyta őt. Figyeljük meg, hogy Krisztus megnyugvást talált, nem egy pillanat alatt, lassanként elhagyta őt az a kétségbeesés, az a félelem, hogy az Atya elhagyta őt. Megnyugodott, megpihent az Istenben, és amikor letette az életét, akkor abban a bizonyosságban tette le, hogy az Atya fel fogja őt támasztani, és elfogadja az ő áldozatát. Kedves testvéreim, Jézus ezt a példát adta. Én arra bátorítalak benneteket, hogy legyünk őszinték önmagunk iránt. Amikor békétlenség van bennünk, amikor hiányzik az a béke, ami osztályrészünk lehetne, akkor ne menjünk tovább úgy, mintha nem vettük volna észre. Álljunk meg, és tegyük fel a kérdést, miért vagyok békétlen? És az a jó hír, hogy erre a kérdésre csak két okot fogunk találni. Többet nem. Minden dolog, ami békétlenséget okoz bennünk, az alapvetően két alapvető dologra visszavezethető. Az egyik azért, mert valamiben engedetlen vagyok. Ez kegyelem, hogy békétlenséget okoz bennem. Mert az Isten munkálkodik értem, hogy ne nyugodjak bele a bűneimbe. A másik, valamitől félek. Valami bennem feszültséget kelt, mert valamiben több bizalomra van szükségem. Vagy az engedetlenséggel találkozom, vagy a bizalom hiányával találkozom. És ezekkel kell szembenéznünk, és ezt kell megharcolnunk, ezt kell odavinnünk ahhoz, hogy elnyerhessük. Hogyha ezt megtesszük, hogyha feltárjuk a mi szívünket, kiöntjük a mi szívünket, mint a vizet az Úr előtt, akkor elnyerhetjük a Filippi levél szavaival az Isten értelmünket, minden értelmet felülhaladó békességét, és megtarthat bennünket. Ki lehetne itt térni még sok kérdésre, de nem teszem meg, mert eljárt az időnk. Én egy gondolattal szeretném lezárni. Ezt a gondolatot a Kolosszé levélben találhatjuk, a Kolosszé levél 3. fejezet 15. versében. Ez a gondolat pedig így hangzik: az Istennek békessége legyen a döntő bíró a ti szívetekben. Pontosított fordításban idéztem, a görög szöveg szó szerint fogalmaz így: az Istennek békessége legyen a döntő bíró a ti szívetekben. Ha valamiben nincs békességünk, ne tegyük. Hogyha az Isten békességet ad a szívünkben, akkor tegyük. De legyen a döntő bíró az Isten békessége a mi szívünkben. Nyerjük el ezt a békességet, és ha ez a békesség hiányzik, akkor tekintsünk rá úgy, mint egy riasztóra, mint egy vészriasztóra, amelyet bekapcsoltak és arra késztetnek, hogy állj meg, keresd meg, mert oka van, ha hiányzik az Istennel való békesség az életedből. Ne nyugodj bele, mert kiváltságod, osztályrészed békességben lenni vele. Ne törődj bele, hogyha ez hiányzik, keresd meg az okát, és számold fel. Jöjjetek hozzám mindnyájan, és én meg foglak nyugosztani titeket. Vegyétek föl az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és megtaláljátok a nyugalmat, és nyugalmat találtok. Amen.